Kedves hallgatóink, a magyar gyermekirodalom megteremtőjére Pósa Lajosra emlékeztek a Felvidékház rendezvényén a Miskolci Galériában. Pósa Judit és Gyurán Ágnes, a Pósa Lajos Társaság elnöke, illetve elnökhelyettese tartott vetítéssel egybekötött előadást a meseíró családjáról, munkásságáról, életművéről. Évtizedeken keresztül az ország Pósa bácsija volt, aki Benedek Elekkel együtt szerkesztette az Én újságomat, ő alapította az első képes magyar gyermeklapot, amelyen magyar gyerekek milliói szocializálódtak. De ő írta Dankó Pista nótáinak szövegét és az általa alapított Pósa Asztal baráti társasághoz olyan egyéniségek tartoztak, mint Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, Blaha Lujza és Feszti Árpád. A rendezvényen a Rimaszombati Mákvirágok együttes előadásában Pósa Lajos megzenésített verseit hallhatta a közönség. Pósa Judittal és Gyurán Ágnessel, a Pósa Lajos Társaság elnökével, illetve alelnökével beszélgetek, akik a magyar gyermekirodalom megteremtőjének hagyatékát éltetik és ápolják, és akik egyébként Pósa Lajos szép unokahúgai is. A Mesekirály 40 éves írói jubileumán 1914. júniusában több tízezer gyerek köszöntötte a Mesekirály, ám 1944 után méltatlanul feledésbe merült a munkássága. Mi volt ennek az oka?
Talán az első ok az volt, hogy a halála után rögtön kitört a világháború, és azt hiszem, hogy az embereknek más prioritásaik voltak. Nem mondanám azt, hogy teljes mértékben feledésbe merült, mert ahogy utána néztünk, több olvasókönyvben, több verseskötetben, ünnepi költemények kötetben ott van Pósa Lajosnak egy-egy verse. Sőt, nagyon érdekesek voltak azok az olvasókönyvek, amik az egykori Csehszlovákiában jelentek meg 1920 után. Ilyen szkizofrén kiadások voltak, ahol Pósa Lajos hazafias verse megfért mondjuk Sefanyiknak a méltatásával, szóval ott még volt az, hogy most akkor mi is legyen, hogy is legyen állapot. Aztán inkább később években volt, hogy kevesebb és kevesebb, és kikerült ugye bár a tantervből is. Az, hogy miért történt így, nem volt családja, nem voltak gyermekei, akik úgymond rögtön tovább vitték volna ezt a vonalat, úgy, mint Benedek Elek népes családjának ez sikerült. És mi a család, aki voltunk, távolabbi oldalagi leszármazottak, mi a határon túlra kerültünk. Úgyhogy talán egyedüli hely az a Balogvölgy és Gömör volt a Felvidéken, ahol tovább is mindig is ismerték a nevét.
A rendszerváltozás szerencsére pozitív változásokat hozott. Önök mikor és hogyan határozták el, hogy társaságot hoznak létre, annak érdekében, hogy Pósa bácsi neve, művei fennmaradjanak az utókor számára?
Egy mérföldkő volt számunkra a 2014-es centenáriumi év, Pósa Lajos halálának a 100. évfordulójára emlékezve emlékbizottságot alapítottunk, és úgy gondoltuk, hogy lesz egy szavaló verseny, esetleg megemlékezünk a sírnál, megemlékezünk az édesanyja sírjánál, megjelent az album Lahok Pósa Lajosnak című kötet Komiklós szerkesztésében, bemutatjuk ezt a kötetet Magyarországon és Felvidéken. Meghirdettük ezt az emlékévet, és felkértük a velünk hasonlóan gondolkodókat, hogy csatlakozzanak, és nagyon szívesen koordináljuk ezeket az eseményeket. Hát végül is ebből a pár eseményből lett 69 esemény, 4 országban, 43 helyszínen, beleértve ebbe még az Egyesült Államokat is, még Los Angelesben is volt Pósa szavaló verseny, úgyhogy hihetetlen mértékben megnőtt ez az események sora, és készítettünk erre az évre egy kiállítást, ami bemutatta Pósa Lajos életét és munkásságát. Ezt a vándorkiállítást az emlékév letelte után is még kérték intézmények, iskolák, és tulajdonképpen ez egy önálló életet kezdett élni, és itt jött el az a pont, amikor úgy gondoltuk, hogy nem szabad ezt úgy hagyni, hogy magára hagyni, hanem tovább taplani, és valami beindult gépezetet tovább működtetni, és ezért 2017-ben megalapítottuk a Pósajos Társaságot Rimaszombatban.
Hány taggal alapították meg akkor a társaságot, illetve kik a társaság tagjai?
Hat alapító tagunk volt, és mostanra már vagyunk 64-en, ez alatt a pár év alatt, de nem szeretnénk ebből ilyen tömegmozgalmat, inkább úgy gondolom, hogy maradjon ilyen baráti társaság, és maradjon olyan társaság, ahol egymást ismerik a tagok, ezért is elevenítettük fel a egykori Lajos napot, amit a Pósa asztal tartott, és ezen a Lajos napon a társaság tagjai családostul találkoznak egymással, és ilyen beszélgetés, ilyen közösségi élet a fő alapja.
Hogyan próbálják életben tartani a Mesekirály életművét? Milyen programokat szerveznek szerte az országban, hogy megismerjék Pósa Lajos nevét?
Rimaszombatban, ahol a társaság székhelye van, ott egy előadássorozatot szoktunk tartani. Minden hónapban van egy előadás, vagy konferencia, vagy valamilyen ünnepi nap. Ez a Lédlámpa sorozat. Itt először próbáltuk bemutatni Pósa Lajost, az ő munkásságát, aztán Pósa Lajos barátait, hogy ismerjék meg a kort. Akkor különböző történelmi eseményeket, különböző köteteket, amiket vagy a társaságunk tagjai jelentettek meg, vagy a tiszteletbeli tagok szerkesztettek, mondjuk, mint Keller Péter, Gárdonyi Gézának a dédunokája, de kapcsolatban vagyunk Jókai Mórnak a odalagi leszármazottaival, vagy Bródi Sándor, Alexander Bródival, aki sajnos elhunyt pár éve, Bródi Sándornak az unokájával. Egyszerűen így fölé lett újra a Pósa asztalnak a baráti köre, és az utódok leszármazottak összetartanak, és már az emlékév óta is segítik egymást különböző rendezvények vagy kiállításoknak a megszervezésével. Ez az egyik, az előadássorozat. Készítettünk egy újabb kiállítást az én ősságom 130. évfordulójára, ami szintén vándorkiállítás, ezzel is járjuk nem csak a Felvidéket, hanem Magyarországot is, sőt, voltunk vele Bécsben is, az Osztrák Pedagógus Szövetségnél, akkor vannak különböző kiállítások, mondjuk Feszti Árpádról kiállítás, vagy Bródi Sándor kiállítás, Gárdonyi kiállítás, ami összefügg Pósa bácsival, ezt is nagyon szívesen bemutatjuk. Próbálunk köteteket, brozsúrákat kiadni Pósa Lajosról, az én újságomról, mert szerintem mi mindig az elsődleges cél az, hogy olvassanak Pósát, mert azáltal ismerik meg legjobban a gyerekek és pedagógusok, hogy kiről is van szó. És nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is, mert vannak felnőtteknek szóló versei is, balladái, és van a Pósa bácsi szerkesztősége, ez pedig egy gyermekfoglalkozás, amit iskolákban és könyvtárakban, művelődési házakban szoktuk vinni a gyerekekhez. Hála Istennek több pedagógus van a társaságban, és ezt a foglalkozást Gyurán Ágnes és Pákó Marika szokta tartani. Gyurán Ágnes, mint pedagógus a gyerekekkel, Pákó Marika pedig megzenésített verseket szokott tanítani a gyerekeknek.
Akkor nézzük, hogy hogyan is zajlik egy-egy ilyen foglalkozás. Sokat gondolkoztunk azon, hogy hogyan közvetítsük Pósa hagyatékát a gyerekek felé. Először táborban gondolkoztunk, meg aztán mindenféle módon, és végül eszünkbe jutott ez a foglalkozás, ez a gyermekfoglalkozás, ami nagyon jó, az idő azt mutatja, hogy nagyon jó, ugyanis különböző időpontokban lehet előadni, illetve hogy megtartani, lehet nyújtani, lehet szűkíteni, lehet zenésé tenni, vagy kevésbé, de a lényege az, hogy az én újságomból mutassunk be valamit a gyerekeknek, illetve hogy azt hozzuk közel a gyerekekhez. Ez egy 135 évvel ezelőtt megjelent lap, gyermeklap. Hát a gyerekeknek, a mostani gyerekeknek ez nagyon nagy távolság. És ugye mindenképpen szükség van arra, hogy összehasonlítsuk, hogy milyen volt egy szerkesztőség abban az időben, illetve hogy milyen a szerkesztőség a mai korban, tehát milyen eszközökkel bír, hogyan működik. Aztán mindig foglalkozunk a lap megjelent első számával, ott van egy rikkancsvers, azt mindig megtanuljuk, ilyen apróságokat, hogy mikor, hol jelent meg, ki szerkesztette, tehát ilyen dolgokkal is.
Aztán az én újságomban ugye voltak mesék, játékok, történelmi beszámolók, és akkor attól függően, hogy milyen érdeklődési körű, milyen korú a célcsoport, attól függően foglalkozunk aztán tovább a gyerekekkel. Pakó Marika pedig a megzenésített verseit mutatja be a gyerekeknek, illetve, hogy néha tanulnak is együtt egy-egy strófát.
Mennyire fogékonyak a gyerekek ezek iránt, az ismeretek iránt, és mennyire tudják elfogadni annak a kornak a szellemét, stílusát?
Általában úgy szoktuk csinálni, hogy ahol van ez az én újságom kiállítás, vándor kiállítás, vagy rollap kiállítás, tulajdonképpen oda visszük a gyerek foglalkozást is, tehát közvetlenül kapcsolatba lépnek vele a gyerekek. Most Veszprémben voltunk legutoljára, és láttuk a gyerekeken, hogy mennyire meglepődtek, hogy például Móra Ferenc színege cipője ebben az újságban jelent meg először, és ott van előttük ugye nagy rollapon, vagy pedig a Titanicról, a fiúkat nagyon érdekelte a Titanicról szóló vers, és azt silabizálták, de vannak benne rejtvények, vannak ABC-k, különböző ABC-k, van fás ABC, virágos ABC, madaras ABC, tehát nagyon-nagyon sok minden érdekelheti a gyerekeket, megfogja őket nagyon. Tehát mindenki talál benne olyan témát, ami a szívéhez közel áll. Az én újságom 135. évfordulója alkalmából december 15-én, ugye a megjelenéskor egy ünnepi interaktív gyermekfoglalkozást tervezünk, és éppen pont most ebben az időszakban folynak be a jelentkezések, lehetett egy verses mesét feldolgozni a csapatoknak, háromfős csapatoknak lehetett feldolgozni ilyen verses mesét, és azt leporelló formájába eljutatni a társasághoz, és ezeket a kis csapatokat mi meghívjuk, és egy ilyen ünnepi interaktív foglalkozás keretén belül sok érdekesség vár rájuk.
Előfordult-e olyan eset, hogy a gyerekek felismerték egy-egy vers sorát?
Igen, szoktuk is felvezetni így a gyerekfoglalkozásokat, vagy egyáltalán a foglalkozásokat, vagy a bemutatókat, vagy megnyitókat is, hogy ismerik-e Pósát, és hogyha nem egészen mozdul a társaság, akkor tulajdonképpen megkérdezzük tőlük, hogy a Én Istenem, Jó Istenem, becsukódik már a szemem, kezdetű imádságot ismerik-e, ugye az esti imádságról van szó, egész Kárpát-medencébe ismerik, és akkor jaj, hát akkor leesik a tantusz, hogy tulajdonképpen, hát igen, hát őt így ismerik, Pósa Lajost. És ez is tulajdonképpen egy picikét válasz arra, hogy miért merült feledésben, mert hogy nagyon mély hite volt, tehát éppen pont az a kor felette, amikor nem volt olyan fontos a hit.
Pósa Lajos mint haláláig fiatal korától kezdve az egész ország Pósa bácsia volt. Mit tudhatunk a családjáról? Mikor került közel az irodalomhoz?
Egy kisnemesi családban született. Nagyon okos gyerek révén a tanítók ajánlották az édesanyának, hogy tanítassa tovább. Limaszombati gimnáziumba került, ahol összebarátkozott Mikszat Kalmannal, aki pár évvel fölötte járt. Ez a barátság életük végéig tartott, és pontosan Mikszat volt az, aki hatott rá abban a szellemben, hogy próbáljon a gyermekek felé nyitni, és a gyermekirodalom az az ő pályája, talán azok a versek, ő tud olyan tisztán beszélni a gyermekekhez, amit érdemes fejleszteni. Hát Mikszat írta is, hogy költőnek lenni ott nem érdem, mert olyan tájról van szó, ahol a virágok összebeszélnek a fővel, hogy egyikből sem olyan több. Szóval ezt maga Mikszat tudta, hisz ismerte Gömört, ismerte Nógrádot, és ez a tisztaság, és ez a hagyományőrző falu, meg ez az összetartó család, ez életi végéig egy ilyen támpont volt a számára, és ebből merített, ebből fakadnak ezek a versek, és ezért ilyen tisztak a versek. És ezek a versek, úgy mondom, hogy húzzak ezt a rímet, szóval mondatja magát az a vers. És az a kérdés, hogy én is ugyanúgy gondolkoztam rajta, hogy mikor volt a centenáriumi év, hogy mennyire érték meg a mai gyerekek ezeket a régi verseket. És a Szentendrés Kanzemben volt egy ilyen pósanap, és a babzsákokon feküdtek a gyerekek, és felváltva ilyen olvastak nekik a pedagógusok. és mondta a pont felolvasó pedagógus hölgy, hogy hallgassák meg a mesét, és majd utána visszakérdez, hogy milyen szereplők, stb. Mi volt a történetben. És mellettem ott feküdt egy kislány, ott volt mellette nagyapja, és így mondta így a bajsza alatt, hogy hát ez nem lesz ebből semmi, az ő unokai, az nem is figyel oda meg. Hát az. Vége lett a mesének, a kislány szépen mindent megválaszolt, és megkérdezte, hogy és lesz következő mese? És akkor mondta, hogy hát ezek a mesék, ezek nem élő. Azokat az értékek, amiket ő képviselt, az örök érvényű. Neki négy alapja volt a Isten, haza, család, anya. És ezek olyan erkölcsi értékek szerintem, ami akar 200 éve, akar 100 éve, de a mai napig is szerintem ez az alap. És ha ehhez viszonyítjuk, akkor biztos, hogy megérti a mai gyermek is.
110 éve hunyt el a magyar gyermekirodalom megteremtője. A 100. jubileum emlékezetesen sikeredett, hiszen külföldön is bemutatták szellemi hagyatékát. Idén hogy ünnepelt a társaság?
Hát emlékezünk, próbálunk ugyanúgy méltón, persze kissé visszafogottabban ünnepelni. Jövőre fogunk, mert jövőre 175 éves Pósa bácsi, és az idén ünnepeljük azt, hogy 135 éves az én újságom. Úgyhogy mindig találunk rá valami alkalmat. Főleg a vándorkiállításunk az idén, az én újságom vándorkiállítás különböző helyszíneken volt látható, és több Pósa bácsi szerkesztősége foglalkozást tartottunk, tartunk előadásokat Pósáról, zenés esteket. Próbáljuk jobban megismertetni, mint embert, mert azt hiszem, hogy így, hogy Pósa Lajos, a költő szerkesztő, mert nálunk a faluba úgy hívtak, hogy szerkesztő, sőt azt a portát, ahol volt a ház, mindig is úgy hívtak, hogy szerkesztőkert. Ember közelebbivé tenni, és az est folyamán is próbálunk olyan történeteket az életébe, ami szerintem jobban megmarad, mint hogyha ilyen száraz adatokat mondanánk csak el róla. És a centenáriumi évnek szerintem a legnagyobb elismerése mai kortól az volt, hogy megkapta a Magyar Örökségdíjat, Pósa Lajos és az én újságom, és most is reméljük, hogy sikerül elérnünk egy újabb ilyen pontot, még nem mondom el, hogy mit. Lesz remélem eredménye annak, amit szeretnénk, hogy Pósa Lajos újra visszakerüljön, ad egy Benedek Elek mellé a gyermekirodalom megteremtőjeként, és jobban elismerjék, de az a fő, hogy minél többen olvassák az ő verseit. Akar gyermekek, akar felnőttek, és ha tetszik, akkor már szerintem nem dolgoztunk hiába. Pósa Lajos a Fiumei úti sírkertben van eltemetve. 1914-ben hunyt el, és mikor meghalt a felesége, Lidike, akkor abban az időben, 52-ben nem temettek a Fiumei úti sírkertbe, úgyhogy őt egy másik temetőbe temették el. A fogadott lánya, Sárika, azért nem nyugodott, és 56-ban levelet írt a főváros tanácsához, hogy szeretné, hogyha a szülei egy sírban nyugodnának, és erre egy Pósa versre alapozta ezt a kérést, egy sírhalom boruljon Lánkszeriden kezdetőre, és lásd csodát, 56-ban a székes főváros jóváhagyta ezt a kérést, és hozzátemette Lidikét Pósa bácsihoz. Na most érdekes a történet, mert a 69-ben meghalt a nevetlen anyuk Sarika, és ő is egy következő temetőbe került. És őt pedig 1983-ban az akkori baráti kör, szintén Szent Zoli bácsival az élén, sikerült elérni, hogy őt is exhumálták, és hozzátemettettük őt a szülei sírjába. Ő viszont nem volt soha feltüntetve ezen a síremléken, úgyhogy mi tudtuk a család, hogy ő ott nyugszik. És elhatároztuk, hogy ez a 110. évforduló arra is nagyon jó alkalom, hogy a sírt felújítattuk, a Pósajos Társaság, és rávésettük Sarika nevét az obeliszkre, hátulra. Csak ott tudjuk, hogy azért mégis nyugszik még ott valaki, és szerintem ez most már ilyen kerek történet. Szóval ez a vers ma nem csak Pósa bácsi és Lidike néni, hanem Sarikáról is szól. Úgyhogy ugyanúgy a versnek az ereje ilyennekben is megnyilvánul, mint ahogy Mikszáth Kálmánnak a síremlékén is ott van Jánoska, a korán elhunyt fia, és ezt is egy vers határozta meg, hogy ez így történt, ugyanis mikor a Mikszalt beteg volt, és soha nem beszéltek a feleségével Jánoskáról, kisfiáról, és amikor hazajött a választói körültről, akkor jelent meg Mikszalt Alma című pósa vers, ami Mikszaltról szóra, hogy emlékezik a elhunyt gyermekére, és akkor mondta Mikszalt a feleségének, hogy amelyikük korábban elhuny, ahhoz temetik Jánoskát. Utána Mikszalt megbetegedett, pár hónap után meghalt, és amikor volt a temetés, akkor Jánoska koporsója már ott várta az édesapját, úgyhogy nem egyedül alussza azóta az Almát, és megvan Mikszalt Kalmanénak a levele, amiben megköszönte Pósa Lajosnak, hogy teljesítette. Ezáltal tudta meg, hogy mi a férje óhaja.
Szülőfalujában Nemes Radnóton a mai napig ápolják Pósa Lajos emlékét. Hogyan emlékeznek a gyermekíróra?
Az isteni tiszteleteken rendszeresen elhangzik a mennybe lakó én Istenem, ami az ő műve. Több imádságot is írt, és több dicséretet is írt, de ez talán az egyik legismertebb dicséret. Van a faluban, az iskolában minden évben van szavalóverseny, Pósa szavalóverseny, édesanyja Marcsainak a sírját is minden évben megkoszorozzák, megemlékeznek halálról, és most már létezik egy Pósa képtár is a faluban, ami a Pósa hagyatéknak a másolatait tartalmazza, a hagyatékot Sárospatakon ápolják, ugyanis a Pósa bácsi halálakor az akkori csemadók és a község intézte és a családa hagyatékot, és úgy gondoltuk, hogy legjobb helyre, Sárospatakra lehet elültetni, ahova ő is jött iskolába, és ott méltó módon őrzik és ápolják. Évfordulókor kiállításokat szerveznek, most is látható kiállítás Pósáról és az ottani jeles diákokról, és szerintem többször a faluban jelentetnek meg köteteket is szintén Pósa versekkel, úgyhogy Nemes Radnóta az a település, ahol mindig is az első helyen ott van Pósa bácsi, és nagyon büszkék rá. Most már Pósa bácsi szobra mellett ott van Radnóti Miklós szobra is pár éve, hisz Radnóti Miklós is erről a településről vette fel a nevét, mivel a nagyapja, Glatter Jakab Nemes Radnóton volt kocsmáros, és ő szintén tudta, hogy milyen hagyományok és milyen emberek, milyen értékrend van ebben a faluban, és erre utalt ezzel a névvel is.
Hány verse írása jelent meg Pósa Lajosnak, és azt hány nyelvre fordították le?
Nem tudok pontos számot mondani. Az a helyzet, hogy több kötete, ami megjelent, több verse csak az én újságomban jelent meg. Szóval nem tudjuk ezt a számot. Ezt még eddig senki nem dolgozta fel, hogy pontosan mennyi. Aztán van több vers, amit átdolgozott. Több nótája van Dankó Pistával megzenésített versei, ezt tudjuk, ez kb. Ilyen 500 dalról beszélünk. Hány nyelvre fordították le? ez is ilyen vita kérdése. Egyedül szlovák köteteket ismerünk. Szlovákra lefordították az Arany ABC-t. Verseket külön fordítottak ugyan le, de mint teljes kötetet nem tudunk róla. Verseket fordítottak le angolra, fordítottak le németre. Még van ugyan egyik a Kacor király, az angol fordítás létezik, de az, hogy ahogy az interneten ez így el van terjedve, ez nem egészen igaz. De lehet, hogy reméljük, hogy a közeljövőben esetleg valami német fordító rákap is el fogja kezdeni fordítani. Egyes versek vannak, de nyelv csak ez a háromban, amiről mi tudunk. Szóval magyar-szlovák és angol fordítás.
Mit hallhatott a miskolci közönség ezúttal?
Megpróbáljuk bemutatni az életútját, mind gömöriek, mind családtagok, és próbálunk pár történetet az életéből feleleveníteni, mert most már az ő baráta is úgymond feledésbe merülnek a kapcsolatai. Danko és Pósa ez még elég ismert, de mondjuk az, hogy jó barát volt Gárdonyi Gézával, vagy jó barát volt Jókai Mórral, vagy Bródi Sándorral. Ő fedezte fel Móra Ferencet, ezt már eléggé homály fedi, és próbáljuk ezeket az információkat is eljutatni a közönséghez.
Kedves hallgatóink, a magyar gyermekirodalom megteremtőjére, Pósa Lajosra emlékeztek a Felvidékház rendezvényén, a Miskolci Galériában. Pósa Judit és Gyurán Ágnes, a Pósa Lajos Társaság elnöke, illetve elnökhelyettese tartott, vetítéssel egybekötött előadást a meseíró családjáról, munkásságáról, életművéről. Évtizedeken keresztül az ország Pósa bácsija volt, aki Benedek Elekkel együtt szerkesztette az Én újságomat, ő alapította az első képes magyar gyermeklapot, amelyen magyar gyerekek milliói szocializálódtak. Pósa Judit elmondta azt is, hogy a 2014-es esztendő mérföldkőnek tekinthető Pósa Lajos szellemi hagyatékának bemutatásában, hiszen az emlékévben 5 államban, 40 helyszínen, mintegy 65 rendezvényen találkozhatott az érdeklődő közönség a verseivel, és tekinthette meg az életét, munkásságát bemutató kiállítást. Pósa Judittal és Gyurán Ágnessel, a Pósa Lajos Társaság elnökével, illetve elnök helyettesével beszélgettünk az előző percekben.